Rádió Színház.
A világirodalom humora. Három ember egy csónakban. Vidám epizódok Jerome Jerome regényéből. Második rész. Rádióra alkalmazta Lendvai György. A szereposztásból. Jerome Agárdi Gábor. George Deák B. Ferenc. Harris Szatmári István.
Nos, ezek után én a magam részéről lemondok az útvesztőről.
Csatlakozom. Különösen, ha az a tervrajz még most is Harrisnél van.
Én viszont nem mondok le arról, hogy egy árnyas helyen kikössünk és megebédeljünk.
Épp kézláb elgondolás, bár Harristől nem meglep.
Kicsit feljebb a Manyakarta szigetnél tudok egy pompás helyet, ott kiköthetünk.
Előre! A legfontosabb kérdés e pillanatban, amely eldöntésre vár, hogy mi legyen az étlap.
Csinálhatnánk például egy remek írgulyás.
Nagyszerű, legkedvesebb ételeim egyike.
Várjunk csak. Tudja valaki, hogy hogyan kell az írgulyást készíteni?
Minden gyerek tudja. Ha akarjátok, én elkészítem, ti majd kuktáskodtok, és kézre adjátok, ami kell. Mindenek előtt tisztítsatok meg egy tucat burgonyát.
Tucatból tartok tőle, hogy ez esetben éjfélre lesz kész a gulyás.
Nem te semmit, eltekintünk a burgonyatisztítástól, jó az héjastól is, csak mossátok meg alaposan.
Alaposan, és akkor, és hogyan tovább?
Ne zavarj, alkotok! Kérem a sertéspestétomat. És a reggeli biftek maradékot.
Micsoda? Maradékot az írgulyásban.
Az a lényeg, hogy sok ízű és tápláló legyen. De ha nem tetszik, csináljátok.
Jó, Isten őriz, kellemesebb lesz téged szidni. Mit parancsolsz?
Hát, tojást. Feltétlenül.
Tessék a tojás, 2, 4... Elég?
Igen, feltétlenül. Egy kis káposztát. Igen. Na most egy kis borsó. Egészségedre. Jöhet a füstölt szalonna, mert az is kell bele, ugye? Természetesen a füstölt lazac sem hiányozhat. Igen, adjátok csak ide. Úgy, köszönöm. Pompás.
Nézzétek csak, Momoransz milyen szép vízi patkányt hoz.
Ez az ő hozzájárulása a vacsorához.
Igen, természetesen a vízi patkányt is beletehetjük a gulyásba.
A leghatározottabban tiltakozom. Hát még soha nem hallottam, hogy valaha is tettek volna vízi patkányt az írgulyásba.
Ez jellemző rátok. Mert még nem hallottatok róla, így hát hivatalból ellenzitek. Az ilyen emberek állják útját minden újnak, minden haladásnak, a fejlődés kerékkötői vagy.
Nevezz én agyalágyul Torinak, akkor sem engedem beletenni a vízipatkányt.
Na jó, én nem erőltetem. És most tüzet az üst alá. Nos, fiúk, hogy ízlett a gulyás?
Igazán kitűnő volt. Persze érzékeny gyomruaknak nem ajánlanám.
Le kellene írnod a receptjét, és elküldeni a Britannia főszakácsának. Nagy sikered lenne.
Köszönöm, fiúk. Mindig tudtam, hogy arany a szívetek.
És bádog a gyomru.
Hálából szívesen énekelnék egy vidám dalt. Sokak szerint kitűnően adok elő vidám dalat.
Én pedig kísérhetném banjón. Elhoztam magammal.
Az Istenért, nem volt elég a gulyás. Hát én már hallottam Harrist vidám dalokat énekelni egy társaságban. Még nem láttam annyi humorérzék nélküli embert egy rakáson. Igen? Kezüket tördelték, szomorúan bámultak maguk elé. Egy-két érzékenyebb hölgy halkan felzokogott, ami pedig George banjo játékát illeti, arról eszembe jut egyik ismerősömnek, az ifjú Jeffersonnak az esete. Ez a jóra való fiatalember a fejébe vette, hogy megtanul skót dudán játszani. Igen. Megvette a hangszert, és úgy gondolta, hogy majd reggelente gyakorol. Ám mindjárt az első alkalomkor atya idegrohamot kapott, nővére pedig, aki istenfélő lány volt, kijelentette, hogy nem illő a napot ilyen
pokolbéli hangzatokkal kezdeni. Így aztán az ifjú a gyakorlás idejét késő estére tette át, amikor már az egész háznép nyugovóra tér, de ez sem vált be, mert rossz hírbe keverte a házat. A járókelők ugyanis megálltak a ház előtt, hallgatóztak, majd másnap az egész városban elterjedt a hír, hogy Jeffersonéknál az éjjel barzalmas gyilkosságot követtek el. Leírták az áldozat kiáltozását, a gyilkos durva szitkozódásait, majd a kegyelmet kérő siránkozást is, és végül a haldokló utolsó hörgéseit. Erre a család, bár szegény emberek voltak, egy kis kunyhót építettek a kertben, és a fiatalembert odaszáműzték. Pár nap múlva egy irat jött a rendőrségtől, melyben 10 fontra bírságolták őket vadállatok lakóterületen belüli tartásáért. A felbőszült atya ekkor addig ütötte, szúrta és rugdalta a dudát, amíg az panaszos sóhajjal kiadta a lelkét. Na, hát nem szeretném, ha ezt kellene tennünk George Benjójával is.
Csalódtam benne, Jerome. Mindig azt hittem, hogy költő lakozik Kebletben, a múzsák rokona. Erre kiderül, hogy lényed egy intrikust rejteget, most pedig mélyen megbántva álomra hajtom a fejem.
Attól tartok, hogy követünk.
Jerome, már ébren vagy?
Igen, amint látom, te is.
Sőt, én is.
Hajnali 6 óra. Csodálatos alakok vagyunk. Ha valahová időre kellene mennünk, az Isten se tudna kirángatni az ágyból 9-nél előbb most, hogy addig alhatnánk, ameddig csak tetszik, már 6-kor kukorékolunk.
Ami engem illet, minden felelősséget erre az átkozott szalmára meg pokrócra hárítok. Úgy érzem magam, mint egy mesebeli óriás, aki az Alpokra feküdt éjszakára.
Hallgassatok csak! Nem halljátok?
Szegény George. Napszúrást kaphatott tegnap, és most félrebeszél.
Eddig nem tudtam, hogy az irgulyás hallucinogén anyag.
Ne bolondozzatok! Na, a szél. Feltámadt a szél, és ez azt jelenti, hogy...
Hogy nem kell eveznünk. Mi? Felhúzhatjuk a vitorlákat. Mindent vissza, George. Zseni vagy. Úgy is kidolgoztam már a lelkem.
Uram, Isten, hogy ő kidolgozta a lelkét, hiszen amióta csak elindultunk, a kormánynál terpeszkedik.
Herisztedik csak enni láttam, evezni még soha.
Hát ez a hála, hogy jóformán egyedül hoztam fel ezt a vacak csónakot Kingstontól idáig.
Különös, hogy a folyó mindenkinek az a rögeszméje, hogy csak ő dolgozik, a többiek lazsálnak. Ez tökéletesen megbocsátható akkor, ha az ember újonccal száll a vízre. A zöldfülű szinte elkábul a menők elképesztő teljesítményeitől, csak úgy röpködnek a 20-30 mérföldek, amelyet természetesen megállás nélkül tettek meg erős sodró vízben, viharos ellenszélben, megrongált kormánnyal és félbetört lapáttal. És amíg a nagyok békésen heverésznek és pipáznak a csónak fenekén, az újonc lihegve feszül az evezőnek, hogy megmutassa, lesz még belőle is nagy menő. Na hát, ez rendjén is van. Na, de legalább mi profik ne akarjuk átejteni egymást. Ami pedig a vitorlázást illeti, hát nekem az a véleményem, hogy nagyszerű dolog lenne, ha a szél nem fújna mindig szembe veled. Amikor reggel elindulsz kirándulni, alig tudsz haladni az ellenszél miatt. Ennek ellenére nagy távolságra evezel, arra gondolva, milyen könnyű lesz visszajönnöd vitorlával. Uzsonnatájban aztán megfordul a szél, és te killódhatsz hazafelé egész úton.
Lehet, hogy így van, de ma nyilvánvalóan hiba történt valahol, és a hátunk mögött eresztették el a szelet, ahelyett, hogy szembe fújna. Azt tanácsolom, ne sokat beszéljünk, hanem gyorsan húzzuk fel a vitorlát, mielőtt rájönnek a tévedésre.
Nem hiszem. Ez a szél egyre erősebben.
Na jó, evezzetek, én kigöngyölítem a vitorlavásznak.
Mondd csak, gondolod, hogy ez a Ez a felső vége?
Lehet, hogy az alsó. Hát akkor mit csinálj? Fordítsuk meg.
Érdekes, mintha az előbb a felső vége jobban illett volna alulra.
Úgy látszik, hogy ez a vitorla azt hiszi, hogy temetést játszunk. Én vagyok a holttest, ő meg a szenvedélyének folyton rám borul.
Azt hiszem, meg kellene nedvesíteni. A hajósok mindig megnedvesítik a vásznat, mielőtt fölhúzzák az árbócra.
Igen, én is hallottam már ilyesmiről. Dobjuk ki a csónakból.
Hát ez nagyszerű ötlet volt tőletek. Eddig sem volt kellemes, hogy ez az átkozott vitorla oda tapadt a lábamhoz, és rátekeredett a fejemre, de most már úgy érzem magam, mint egy priznicbe csavart tüdőgyulladásos beteg.
Na, végre. Ez sikerült. Most feszíts meg! Feszíts ki, Csero!
Nem ferd egy kicsit?
Nem, ez tökéletes, csak te rossz szögből nézed. Micsoda sebességgel haladunk. Igazán hálásak lehettek az ötletemért.
Nem ismerek élvezetesebb érzést, mint a vitorlázást. Mintha repülnénk. Már nem lassú küszködő, agyagból való esendő földön csúszó lények vagyunk. A természetnek lettünk részei, a szél, mintha szárnyára emelt volna. Egészen súlytalannak érzem magam.
Igen.
Csodálatos.
Mégpedig az, hogy ez a csónak nem borul föl ezzel a ferdel vitorlával. Én a repülést egy kicsit gyorsnak találom. Be kellene venni a vitorlából.
Ne, csak bízzuk magunkat a szélre. Már közel egy mérföldet haladtunk.
Kapaszkodjatok! A vitorla félig a vízben van. Felborulunk. Üljétek ki a csónakot!
Felesleges, úgyis megálltunk. Ha nem vennétek észre.
Miért álltunk meg?
Legyetek erősek, fogózkodjatok. Látványra futottunk.
Hál' Istennek.
Pompás volt ez a vitorlázás, de én már kipihentem magam. Szívesen eveznék egy kicsit.
Ha gondoljátok, én is azt hiszem, nem árt egy kis változatosság. Na akkor vágd el a tartókötelet, George.
Igen. Add ide az evezőt, letolom a csónakot a zátonyról. Jerome! Jerome, ez iszap!
Nincs semmi baj, hárman leemeljük a csónakot, még ha iszapos is ez a zátony.
Igen.
Na, egy, kettő...
Tő.
Told meg, Kedi! Mit csináltál, te őrve? Eltörted az evezőt!
Az nem tehet róla, hagyd le csak. Ezeket valami öreg korhatvából készítették, az enyém is eltört.
Két szerencsétlen flótás, most hát ülhetünk itt az iszabban, amíg valaki kiment innen bennünket. Az is lehet, hogy az egész éjszakát itt kell töltenünk, és reggelre elnyel az iszab csónakostól mindhármunkat.
Nézzétek! Nem arra, a másik irányba. Nézd, valami, mintha mozogna a vízen.
Jerome, oda néz. Egy halász ladik.
Hello, uram! Hello. Nem segítene?
Valami baj van, uraim?
Semmi, csak ez a kis zátony a csónakunk alá szaladt. Levontatna.
Megpróbálhatom. Nyújtsanak egy evezőt.
Igen?
Csak törött lapátjuk van?
Nem, van még egy ép is.
Uram, van itt a közelben valami kocsma.
Harrisnek első gondolata a kocsma. Ahelyett, hogy örülne, hogy megmenekültünk az iszap haláltól.
Hát éppen ez az.
Örülök, és szeretnék a megmentőnk egészségére üríteni egy pohár italt.
Nem messze van Stretli. Ott van egy nagyszerű kis halásztanya. Ott ehetnek, ihatnak. Látom, fáradtak. Felvontatom odáig a csónakot.
Köszönjük, uram. Nem tart velünk egy pohár italat?
Nem, köszönöm. Azt mondják, a többiek ma jó a kapás. Visszamegyek egy kicsit horgászni. Tegnap este is olyan fogásom volt, de olyan, amivel nem igen dicsekedhetem.
Ugyan miért?
Mert nem hiszem, hogy akadnak elhinni. Én magam se hinném, akárki beszélné is el nekem. de mégiscsak megtörtént.
Nos, mesélj.
Egész délután ott ültem, és semmit se fogtam. Kivéve néhány tucat ráját is, vagy 20 apró csukát. Már éppen abba akartam hagyni, amikor a zsineg erősen megrándult. Azt hittem, megint valami hitvány halacska, és ki akartam venni a vízből.
És
akasszanak fel, ha meg tudtam mozdítani a botot. Egy fél órába került, uram. Egy teljes fél órába, hogy azt a halat a partra húzzam.
És
folyton azt hittem, hogy rögtön elszakad a zsinegem. Végre kihúztam. És mit gondolnak? Mi volt? Egy tok. Egy 40 fontos tok. Horoggal, uraim, horoggal.
Még ilyen.
Ön joggal csodálkozik, uram. Tegnap az egész part azt bámulta. Hát, ha még azt látták volna, hogy mit szólt a feleségem, amikor hazavitte rá. Gondolhatják? Na, jó pihenést, uraim. Ezen az úton jobbra eljutnak a horgásztanyához.
Köszönjük. Nagyon köszönjük. Hát, ez aztán a tehetséges horgász.
Gondolod, hogy igazat mondod?
Meg vagyok róla győződve, hogy nem. Azért mondtam, hogy tehetséges. A horgászáshoz ugyanis semmi más nem szükséges, csak találékonyság és nagy képzelő tehetség. Nem elég folyékonyan hazudni, az kevés. Az aprólékos részletezésben, az igazmondás gondos, majdnem pedáns látszatában rejlik az, amiről a tapasztalt horgászt megismerheted. Ismertem egyszer egy fiatal embert, aki nagyon lelkiismeretes fiú volt, és mikor horgászni kezdett, elhatározta, hogy soha sem túllozza el a fogásait. Legfeljebb 25%-kal. Ha 40 halat fogok, így érte, azt mondom, hogy 50-et fogtam, és így tovább. Na, de ez a 25%-os terv nem vált be. A legtöbb, amit egy nap fogott, 3 hal volt, és 3-hoz a 25%-ot nem adhatta hozzá. Legalábbis halban nem. Így aztán 33 1/3-ra emelte a százalékot, ami viszont nagyon kényelmetlen volt olyankor, amikor csak 1 vagy 2 halat fogott. Na, hogy egyszerűsítse a dolgot, feltette magában, hogy megkétszerezi a tényleges eredményt. De horgásztársai között így is mindig alul marad zsákmányával. És ekkor végre rájött, hogy minden hal, amit fogott, 10-nek számít. Például, ha semmit sem fogott, azt mondta, hogy 10-et vitt haza. Az ő rendszerével 10-nél sohasem foghattál kevesebbet. Ez volt az alap.
Jó. Egész kellemes ez a kocsma.
Igen, barátságos.
Fiúk, oda nézett.
Hova?
Igen, látom a sok szép viszkis üveget.
Jaj, reménytelen alak vagy. Azt a másik üveget nézd, ami a mennyezetről lóg.
Mekkora hal van benne, szépen preparálták. Azt hiszem, pisztráng.
Az, ajj, méghozzá kapitális példa. Ez igen.
Parancsolnak az urak?
3 dupla biszkét szódával.
Látom, megcsodálják a pisztrángomat. Valóban szép darab.
Mennyit nyomhat, mondja meg.
18 fontot és 6 unciát. Jövő hónap 3-án lesz 16 esztendeje, hogy kifogtam én.
Nem mondja.
Igen, éppen a híd alatt akadt horgomra. Hallottam, hogy ott anyázik a folyóban, és kijelentette, hogy az enyémnek kell lennie. Hát enyém is lett. Azt hiszem, manapság már nem igen látni ekkora halat erre fel.
Nem.
Hozom a viszkit, urai.
Látod, Jerome? Azért mégis fognak ki a Temzéből halat. Ekkora pisztrángot még nem láttam.
Bocsánat a tulakodásra.
Tessék,
urai. De ha jól hallom, önök a halat csodálják.
Igen,
valóban. Talán nem is voltak még itt, amikor kifogtam.
Nem, most járunk itt először.
Na, hát bizony már rég-rég volt. Csak nem 5 esztendeje, hogy azt a pisztrángot fogtam.
Hát, hát maga fogta?
Én, bizony, uraim. Éppen a zsilip alatt. Egy péntek délután. És az a legfurcsább, hogy blinkerrel fogtam. Csukára indultam, szavamra mondom, eszembe sem jutott a pisztránk, amikor a zsineg végén megláttam ezt a szörnyeteget.
Fantasztikus.
Hát csoda, hogy meg nem ütött a guta.
De
láthatják, hogy 26 fontos. Na, jó éjszakát, urak!
Jó éjszakát!
Ez egyre érdekesebb.
Várjatok csak! Most tanúi lesztek egy érdekes horgászlélektani kísérletnek. Na? Kiválasztok egy vendéget, na, mondjuk azt a köpcöst, és...
Igen.
Bocsásson meg, uram, hogy megszólítom, de idegenek vagyunk a környéken. Szeretném megkérdezni, hogyan fogta ezt a pisztrángot?
Ki mondta önöknek, hogy én fogtam?
Na, nem mondta senki, de valahogy az ösztönöm azt súgja, hogy ön volt a szerencsés horgász.
Nagyon különös dolog, nagyon különös, mert pontosan eltalálta. Én fogtam.
Oh,
de hogy így eltalálta, szavamra nagyon különös. Egy éve történt, hogy ráakadt a horgomra. Fél óráig kínlódtam kiemelésével, a botom is eltört, de megért a birkozást, mert amikor hazavittem és lemértem a mérleg, 34 fontot mutatott. Úgy bizony, uraim, de milyen különös, hogy kitalálták, hogy az enyém a hal.
Hát
semmiség. Különös.
Na, Harris, megőrültél? Jaj, hát nem ismerek rád. Vendéglőben felállni egy székre. Hát,
csak egy pillanat, megnézem közelebbről is ezt a csodahalat.
Jaj, megmondtam, hogy ne állj a székre, Harris. Csak nem esett valami baj a halnak.
Remélem, legalább neki nem.
Harris. Ez a hal 1000 darabra tör.
Hogyan törhet egy preparált pisztráng ennyi apró darabra?
Úgyhogy ez a pisztráng gipszből volt. Hogy ízlik az új evező, Harris?
Valahogy sokkal nehezebbnek érzem, mint a régi.
Nincs olyan evező, ami Harrisnek ne volna nehéz.
Szerintem már elég volt. Kiköthetnénk.
Szó sem! Lehet róla! Tartanunk kell magunkat a úti tervhez.
Megmernék esküdni rá, hogy szó sem volt semmiféle úti terve.
A tervet Zsorzsal szigorúan bizalmasan kezeltük, nehogy dezertálj a programból. Ma el kell jutnunk Readingig, holnap Wellingfordig, holnap után Oxfordig, ott visszafordulunk, és könnyedén evezve hazacsorgunk, hogy jaj, semmiség az egész.
Ma Readingig teljesen örültek vagytok. Az még 12 mérföld.
Vigyázzatok, fiúk! Vigyázzatok, ha jól látom, motorcsónak közeledik!
Motorcsónak, hogyan? Mennyire utálom ezeket a szörnyetegeket, a technika csodáit, ez a vízi szörnyetek. Cézárt nevel a legjámborabb polgárból is, a tulajdonos szivarozva befeszkedik a kormánynál, gőgösen kihúzza magát, azt hiszi, övé az egész Temze. Az evezősöket mérhetetlenül lenézi, és elvárja, hogy azok térjenek ki az útjából, dudál, mint az eszevezett, és akkor a hullámokat fröccsett a csónakodba, hogy fél napig merheted.
Fogalmuk sem lehet a vízi élet szépségeiről, a nemes erőfeszítésekről és kalandokról, amelyekben egy evezősnek része
lehet.
Vacak, buhányok! Vitetik magukat a géppel és az ajtól, nem látják, hogy nem hallják a természet apró csodáját.
Hitvány alakok, az arroganciájuk példátlan, lám ez is néhez. Na, egész a nyakunkra mászunk.
Azért sem térünk ki, nem?
Hello, sportársak! Hová tartasz?
Na, hát ez, hallod ezt, George? Sportársak, hát mi sportársak? Hát neki
is. Tartok tőle, uram, hogy úti célunk nem tartozik önre.
Kérem szépen, csak azért kérdeztem, mert szívesen felvontattam volna önöket Readingig.
Na,
önök inkább sértegetni akarnak.
De kedves uram, hova
gondol, a barátom csak azért mondta, hogy nem tartozik önre az úti célunk, de ránk se tart, illetve ugyanis mi sem tudjuk, hogy
hova megy. Azt se tudjuk, hova megy.
Hát csak úgy csónakázunk, hogy csónakázunk.
Jól mondja, igen, ezt akartam, igen.
Úti célunk épp úgy lehet Ridding és
bármi más. Mi akár hova megy?
Valóban, oda is mehetnék Ridding.
Kapják el ezt a kötelet, és kötözzék a csónakon
rá. Igen, uram, már is kötjük.
Szerencsétlenek. Alig tudtam helyrehozni a bakladéseteket. Ja. Sértegetitek pedig, milyen derék, úriember.
Készen vannak?
Igen, én mehetünk.
Készen vagyok, mert...
Remek dolog a vontatás.
Mi, fiúk?
Jaj, pompás, csak úgy repülünk. Hát ez sokkal jobb, mint az evezés. Az evező padon olyan az ember, mint egy gályarab, csak a feríték csorog róla, és nem ér rá a természet szépségében gyönyörködni.
Nézzétek, előttünk egy evező, és úgy látszik, le kell lassítanunk.
Pökhendi fickó, hát nézz oda, az Istennek se tér neki. Dúdálhatsz neki, hogy belesüketül, ő megmutatja, hogy kicsoda.
Az ilyeneket ki kellene tiltani a folyóból.
Nem baj. Jókor a hullámot kapod. Megértem.
Megérkeztünk Ridingbe, uraim. Sajnos nem vihetem önöket tovább itt a telepen.
Ó, nem tesz semmit nagyon. Köszönjük a szívességet.
Ez is ezt a csodálat.
Ellenben igyekezzenek tető alá jutni, mert mindjárt elered az eső. A viszontlátásra.
Viszontlátásra. Nagyon kedves.
Köszönjük. Hűha. Mert esik is. Nem kellene...
Nem kellene. Nem hallgatunk az elpuhult polgárokra. A vadevezős, edzett ember és talpig férfi. Hát csak nem ijedünk meg egy kis vacak esőtől. Különben is mindjárt eláll. Előre!
Tudom, hogy hitvány, kötekedő pesztivista ember hírében állok nálatok, de semmi jele annak, hogy az eső el akarna állni. Sőt, amennyire hézagos meteorológiai ismeretemből telhet, megállapítom, napokig tartó országos eső.
Tartok tőle, hogy Harrisnek ezúttal igaza van, hogy az eső országos, vagy csak helyi, azt nem tudom, de azt tudom, hogy... Csodóvíz vagyok.
Kétségtelen, hogy az idő meglehetősen reménytelennek látszik. Ám a bölcsember úgy fogadja el a világot, ahogy van.
Ezek szerint én nem vagyok bölcsember. Jó, beismerem.
Gondoljatok arra is, hogy a természet, amelynek ölén még 5 szép nap vár ránk, egy is oszthatatlan. Vajon nem az életet adó esőtől zöldül-e ki a vidék? Új a fák, a vetések, amelyek mindennapi kenyerünket adják.
Azért mindennapi kenyer. A csónak fenetén már ehetetlen ázalék. Azon kívül semmi kedvem kizöldülni, mint az áldott természet.
Én minden esetre már elkékültem.
Még néhány perc és elérjük Wellingfordot.
Wellingford. Kedves kis fészek. És különösen egy épületére. Gondolok most szívesen.
Tudom, a csapszékre.
Téved, Jerome. A Wellingfordi vasútállomás épületére.
Harris, ne védkezz.
Pompás összekötetése van London. Megállít a bristoli gyors, és egy óra alatt berepít a Victoria pályaudvarra.
Szóval arra gondoltok mind a ketten?
Arra. Van egy kedves ismerősöm Wellingfordban, aki pár shillingért megőrzi a csónakot és a holmikat, sőt, gőzhajóval utánunk is küldi Kingstonba, a csónakászhoz, ha úgy kívánjuk.
Megfutamodjunk, cserben hagyjuk az ügyet, amelyre esküdtünk.
Bizony, gyalázatosan cserben hagyjuk az ügyet. Ajánlom, hogy csatlakozz te is az árulók táborához, Jerome.
De lelki velve, te...
Egészség.
Vissza a zajos, füstös civilizációba.
Vissza. Képzeld maga elé a jó öreg Fredét, amint megjelenik asztalunknál. A forró groggal.
Elég, te pátó, beleegyezem.
Látod, ő is igennel szavazott.
A világirodalom humora. 3 ember egy csónakban. Vidám epizódok hangzottak el Jerome Jerome regényéből. Második rész. Rádióra alkalmazta Lendvai György. A szereposztásból: Jerome Agárdi Gábor, George Deák B. Ferenc, Harris Szatmári István. Közreműködött még Balázs István, Hindi Sándor, Kollár Béla, Kőmives Sándor, Vándor József. Rendezte Baksasós László.
A Rádiószínház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a rádiószínház@radio.hu elektronikus posta címen. Most pedig a késő esti krónika következik.